ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és háladás most és mindenkor. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a helyet, ahol együtt jöhetünk. Köszönjük neked a mellettünk, mögöttünk ülőt. Köszönjük mindenkit, aki megkérdezte ma, hogy hogy vagyunk, hogy telt az éjszakánk. Köszönjük a reggelit, amit kaphattunk, a kezeket, akik azt elénk készítették. De leginkább köszönjük, hogy amikor is utaztunk tegnap ide, meg éjjel aludtunk, fölöttünk tartottad a te kezedet, vigyáztál, őriztél minket, és előkészítettél nekünk itt olyan napokat, amikor töltekezhetünk, és új ismeretekre juthatunk, erősödhetünk hitünkben, hiszen elhalmozol minket ajándékaiddal, és segíts, hogy ez így is legyen, ezen a napon is ez valósuljon meg, és segíts, hogy a szívünket kinyissuk, értelmünket kitárjuk előtted, győzze bennünk minden ellenkezést, oszlass el bennünk a kételyeket, és add azt, amit csak te adhatsz, Urunk, hogy minél közelebb jussunk hozzá. Amen. Ugye, mindannyian tudjuk már, hogy a útmutató évigéje hagyományosan évről évre ezeknek a napoknak a témája, azért hangozzék el a 34. Zsoltár 15. verse, törekedj békességre, és kövesd azt. És hát így ma reggel is a békesség a téma. Jeremiás prófita könyvéből olvasok két verset a 6. fejezetből, 13. és a 14. verseket. Mert a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajhász, a prófétától a papig, mindenki elvetemű csaló. Jól hangzik, nem? És a következőt választotta János. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, pedig nincs békesség. Jeremiás próféta egy nagyon nehéz korban ért, elnézést, hogy kis kortörténettel kezdem, segít megérteni azért ezeknek a kiragadott verseknek a lényegét. Egy hanyatló korban élt, Júda történelmének az utolsó öt királya alatt élt. Az ötből volt egy jó király, az utolsó Jósiás, aki megpróbálta még vissza rángatni a népet az Isten útjára, és ugye reformokat vezetett be. Kiskörösek már bólogatnak, mert az elmúlt évben a Krónikák és a Királyok könyvét vettük a keddi bibliaóránkon, és éppen itt ért véget, ugye. Tehát még örülök neki, mert a bólogatások azt jelenti, hogy emlékeznek és figyeltek. Igen, tehát Jósiás király volt az utolsó, aztán utána csak egyik király rosszabb volt, mint a másik. Jósiásnak is volt egy tragédiája, fiatalon, elhamarkodottan döntött. De azt is kell látnunk egy kicsit a világpolitikai összefüggéseket, akkori világpolitikai összefüggéseket, hogy két nagy birodalom között vergődik Júda. Északon egyre erősebb Babilon, Asszíria, délen még próbálkozik Egyiptom az ellenállással, de aztán Egyiptom ellenállása is megtörik, és kialakul annak a kornak egy nagy világbirodalma, aminek áldozatául esik a kicsi Izrael, ugye jön a babiloni fogság, ezt így ismerjük mi. És hát aminek áldozatul esik Jósiás király, hogy az egyiptomi fáraó, Nékó, azt hiszem második Nékó, megpróbál még a babiloniak ellen vonulni. Ha a térképre nézünk, keresztül kell vonuljon Izrael, a mai Izraelen. Ő a tengerparti síkságon menne, mert úgy egyszerűbb. És a Jósiás király meg azt mondja, na én most megállítom az egyiptomiakat, és megütközik Megiddónál az egyiptomiakkal. A Nékó fáraó még üzen is neki, hogy nem veled van nekem problémám, ne állj ki ellenem, téged békén hagyunk, csak engedj, hogy átvonuljak az országodon, de Jósiás nem ezt teszi, és ott hal meg a csatába. Nekem ez azért is egy élmény mindig idézőjelve, persze, mert Minden évben igyekszem egy izraeli utat szervezni, most nem a reklám helye, és mindig el szoktunk menni Megiddóba. És nekem ott mindig eszembe jut, ugye ez egy nagy, egy tel, így mondják, egy domb, ami több ezer éves, ugye Izraelben nagyon sok ilyen tel, ilyen domb van, ugye ezek, hogy mondjam, úgy jöttek létre, hogy volt ott egy város, mondjuk Jerikó, 11 ezer évvel ezelőtt, jött az ellenség, lerombolták, újraépítették ugyanazon a helyen, jött valami földrengés, összedőlt, újraépítették, jött egy kis tűzvész, összedőlt, ez így ment, mindig ugyanaz elén építették, és lett egy nagy domb. Ez a régészeknek egy aranybánya, láttam a jerikói telt is, ilyen mély árkokkal ki tudják mutatni, hogy mikor melyik réteg lehetett, és hát ilyen a Megiddó is, ezt is feltárták a régészek, egy élmény, és az ember ott áll fönn, a kilátás sem rossz, és elképzel, hogy jön Nékó, és Jósiás kell, az utolsó jó király. Talán mert túl fiatal volt még, és elhamarkodott, és ott hal meg, ezzel elszáll Izraelnek, emberileg nézve minden esélyen. De legyen ennyi a kortörténetből elég, ami miatt ezt is mondtam, hogy hát ez egy döbbenetes kor. Dől össze minden. És a nép mivel foglalkozik? Nem azzal, hogy megköpnék a markukat, na fiúk, fogjunk össze, mi mégiscsak az Úristen választott népe vagyunk, majd csak megsegít minket. Mit csinálnak? Az igéből kiderül, ami ellen ugye Jeremiás is szót emel. Harácsolnak. Egy fontos nekik, hogy nekem legyen jó. A haszonszerzés. Ez derül ki szó szerint. De mindenkinek, ami ugyancsak döbbenetes, hogy prófétának és papnak is ez a fontos. Vagyis azoknak, akikről az ember azt gondolná, hogy hiteles emberek, akiknek az lenne a dolga, hogy megmondják az emberek, hogy, az embereknek, hogy állj és ne tovább ezen az úton. Őket is mi érdekel ezek szerint, és Jeremiásnak azért hinnünk kell, hogy nekem minél többem legyen, a mának élünk, most legyen jó, hogy hónap mi lesz, senkit nem érdekel. Pedig már a viharfelhők ott vannak a látóhatár szélén, őket csak egy érdekli, érdekel, hogy minél gazdagabb legyek, nekem minél több legyen, és így tovább. És a papok, a proféták, nyilván hát tudjuk a Bibliából, hogy sok hamis proféta volt, és tudjuk, hogy a papok tiszta is mondjuk más volt, mint ma, na de nem azt teszik, amire Isten elhívta őket, amire fölhatalmazta őket, hogy előrelátó módon, profétai módon megmondják, hogy milyen úton kéne járni. Őket is csak az érdekli, hogy nekem legyen meg mindenem. És ez egy tragédia. Egyébként ez itt egy kicsit érdemes azon is elgondolkodni, hogy mi persze mindig könnyű helyzetben vagyunk, a jövőből visszatekintve, a saját történelmünkre is igaz, olyan jól tudjuk, hogy mit kellett volna csinálni 30 éve, mondjuk a rendszerváltást hogyan kellett volna csinálni, de gondoljunk bele, mert azért mondom ezt a példát, mert szerintem a többségünk akkor már megvolt, és gondolkodó ember volt, hogy tudja az ember az adott pillanatban, hogy most mit kellene csinálni. Amikor élünk abban a korban, nagyon keveseknek adatik meg szerintem az, hogy olyan látásuk van, hogy egy adott pillanatban is tudják, hogy mit kéne csinálni. És ezt úgy tudják megmondani, úgy tudják ezt a üzenetet átadni, ami hiteles és meggyőző. Mindig utólag vagyunk okos, de hát én kiskörösen élek, és ott is azt mondják, hogy a vásár után minden tót okos. Igen. Hát ez egy érdekes dolog, hogy ad-e az Úristen olyan tisztán látó, világosan látó, és ez nyilván azt jelenti, hogy az Úristen üzenetén tájékozódó embert vagy embereket, akik egy adott korban utat tudnak mutatni, és előre tudnak menni, és van elég bátorságuk is hozzá, meg határozottságuk is, mert azért ez nem olyan egyszerű feladat. Mert aki kicsit is kidugja a fejét a nagy átlagból, azért az mi magyarok szeretjük úgy visszarángatni a magunk szintjére. Szóval, de ez már egy másik téma, de azért el lehet ezen is gondolkodni. nyilvánvalóan. Visszatérve tehát, egy ilyen korban talál minket Isten igéje, ahol viharfelhők a látóhatár szélén, ahol minden összedőlni látszik, ahol azért ne felejtsük el, folyamatosan hangzik az Úristen ítélő szava, nem csak Jeremiás, ez az egyetlen prófita, aki ekkor él, ott van Ézsaiás is. És tehát újra és újra jönnek az intő üzenetek Isten hiteles embereitől, akik azért vállalják azt, hogy az életüket is kockára teszik, és mégis megállíthatatlanul megy előre minden a szakadék felé, és be is következik a pusztulás. Azért, mert nincsenek, akik láthatnának, azok vagy nem látnak, vagy nem akarnak látni, akik utat mutathatnának, nem akarnak, vagy nem is tudják az utat, és az emberek többségét egy érdekel, hogy csak most nekem jó legyen, hogy holnap mi lesz utánam a vízözön, hogy a gyerekeim, unokáim milyen kort fognak megérni. Nem érdekes, nekem most legyen minden reggel terített asztalom, legyen meg mindenem, amire szükségem van, akkor is, ha ezt nem éppen törvényes úton, vagy tisztességes módon tudom megszerezni. És hát ez a békétlenségnek a gyökere, ez az egész helyzet. És ebben a helyzetben az mit csinálnak azért, akit látják? Azt mondják, hogy békesség, békesség. Nekem erről csak az jutott eszembe, amikor szeretem a krimikben, meg az amerikai filmekben, mikor hat golyót beleresztenek valakibe, ott folyik a vér, és haldoklik, és akkor oda megy hozzá a filmhős, és azt mondja, hogy nincs semmi baj. Attól, ez nekem mindig nevetséges, hogy attól ő úgy fogja érezni magát, hogy tényleg nincs semmi baj, igaz, hogy hat golyó van bennem, igaz, hogy perceim vannak, de nincs semmi baj, tarts ki, meg ilyeneket szoktak mondani, légy erős. Ezzel nem lehet megoldani a problémákat, mert akiben hat golyó van, annak igenis nagy baja van. Annak lehet, hogy már csak egy hajszál az élete. És békét teremteni úgy, hogy mondogatjuk, hogy békesség, békesség, legyen békesség köztetek, hát nyilvánvalóan nem lehet. Semmi értelme. Egy esetleg lehet, hogy aki mondja, úgy gondolja, hogy hát én megmondtam, hogy legyen békesség, na de hát ez nem elég. A békétlenségnek az oka, szerintem a feleségem majd a következő előadásban többet fog erről mondani, de nagyon röviden én mindig úgy látom, hogy a békétlenségnek az oka, hogy megszakad a Isten és az ember kapcsolata, vagyis Istennel nincs békességem, nem vagyok kibékülve Istennel, mondhatni háborúságban élek Istennel, hadüzenetben, mert ebből fakad az is, hogy aztán az embertársaimmal is békétlenségem van. Tehát először kell, hogy a függőleges vonal rendben legyen, aztán kell, hogy a viszintes vonal, vagy nagyon okosan ezt úgy is szokták mondani, hogy a vertikális és a horizontális békesség meg legyen. Minden világi nyomorúságunknak az oka, a gyökere az, amikor Istennel nincs békességünk. Ez mit jelent? Nyilván nem az, hogy lövök rá nyilakkal, meg nem tudom én mivel, hanem nem adok neki igazat. Ádám és Éva ott rontott el, hogy okosabbak akartak lenni. Hogy Isten adott nekik egy hatalmas nagy lehetőséget, az egész föld az édenkert, és összesen egy apró kis tilalom van benne, a sok milliárd zamatosabbnál zamatosabb gyümölcsfa közül, gyümölcsöt termő fa közül egyetlen egyhez kérte Isten, hogy ne nyúljanak, de ő csak azért is. Tehát valahol itt kezdődik minden, amikor az ember okosabb akar lenni Istennél, és nem hisz Istennek. Azt gondolja, hogy Isten tőlem valamit el akar venni, valamit, és meg akar fosztani, amitől az életem sokkal szebb lenne, és jobb lenne. Itt kezdődik a háborúság, amikor aztán ugye építik a bábeli tornyot, megint csak erről szól a történet, hogy okosabbak akarunk lenni, el akarunk, na, mik vagyunk, mi miért vagyunk olyanok, erősek vagyunk, meg tudunk mindent valósítani. Mindig is ez minden bajnak a gyökere. Mikor Isten megmondja, hogy ezt tedd és ezt ne tedd, akkor az ember azt mondja, hogy biztos valamitől el akar, meg akar fosztani valami széptől, valami jótól. És szóval valahol ez a háborúságunknak a emberileg nagyon egyszerűen megfogalmazva az oka, a háttere. Ezt nevezzük mi persze bűnnek, meg Isten ellen való lázadásnak. Na de aztán innen van az, hogyha Istennel sem békélek, akkor nem fogok a szomszédommal sem, meg az embertársaimmal sem, és akkor, mert onnantól kezdve megint csak egy dolog lesz a fontos, hogy az én érdekem érvényesüljön, nekem legyen meg mindenem. Az önzés és az önzés mindenkorban. És most már nyugodtan el lehet felejteni az ókort és Izraelt és szegény Jósiás királyt, meg Nékó fáraót. Az önzés ma is ott van az emberekben. Ma is az embertársaink többsége, talán mi is, mert mi sem vagyunk kivételek, ez éltet minket, hogy hát az, hogy ma mi, az a fontos, hogy ma mindenem meglegyen, hogy holnap mi lesz, ki tudja. Nem tudunk ez ellen tenni semmit sem, mondjuk mi, és aztán innentől rontunk el mindent. Lassan lekerekítve és befejezve, mert biztosan még lesz erről szó, békét teremteni úgy, hogy mondogatjuk, hogy békesség, békesség, nem lehet, nem lehet. Istennel kell mindenekelőtt békességet kötnünk, elfogadni az ő útját. Úgy is szoktuk ezt mondani, hogy megtérni az Isten útjára, azon az úton járni, amin ő megy előttem. Ez ugye nagyon sok mindent jelent, az ember leszámol a múltjával, rossznak tartja azt, amit Isten is rossznak tart, sőt, szakítani akar vele. És ha mindez végbe megy, születik meg bennem az a szeretet, amiből aztán fakadhat az ember társaimmal való békesség is. Ez a sorrend, én azt hiszem, illetve biztosan tudom, hogy ez a sorrend mindenek előtt nem mondogatni, hanem ezt megélni, előbb Istennel békét kötni, és utána így elfogadni a körülöttem élő embereket is.